Közös hang. Inspirációs beszélgetések a DM Magyarország támogatásával.
Sziasztok, ez a Közös Hang Podcast, köszöntelek benneteket a VMN stúdiójából. Én Kranyik Szintia vagyok, mai vendégeim Kerekes Vica színésznő és dr. Márki Ádám, a Longevity Projekt orvosigazgatója. Sziasztok!
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 Ádám a tudatos jelenlét szakértője, úgyhogy így stílszerűen azzal kezdeném, hogy így mondjuk el, hogy hogy érezzük magunkat, ami Vicánál egy különösen indokolt kérdés most.
Annyira kis édes vagy. Jól vagyok nagyon, nagyon. Jól vagyok egyébként annak ellenére, hogy történt velem egy kis eset, de a kedvem, a jó kedvem az töretlen.
Elmeséled nekünk, hogy mi ez a kis eset? Hát csak azért mondjuk el a hallgatóknak, mert hogy elképesztő, hogy egyrészt a Covid alatt össze tudtuk most hozni ezt a beszélgetést, én ezért külön hálás vagyok, de Vicával történt egy pici, vagy nem is olyan pici baleset, és ennek ellenére itt ül közöttünk, úgyhogy...
Az történt, hogy tegnap megállapították, hogy eltört az egyik nyakcsigolyám. Amit én mai napig nem akarok elhinni, szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy tényleg jól érzem magam, mert hogy így igazából olyan az érzet, mint hogyha megrántottam volna magam, de hát most már megkaptam a leleteket is, és ott van feketén-fehéren, hogy ez történt velem. Egy előadás, illetve a színházi próbák folyamán.
Igen, ezt még muszáj megkérdeznem, mert ezt így nekünk már a konyhában állva elmondtad, hogy ez hogy történt, és hogy még szürreálisabbá teszi ezt a kis balesetet.
A Donuán próbáltuk, most mutattuk be, még nem volt a hivatalos bemutatója, de volt egy ilyen főpróbája, és egy koporsóba kellett bebukfenceznem, majd onnan ki, hátrafelé. És mikor én ezt a mutatványt kávé, mert ugye... Ezt nem a múlt héten, hanem előtte kezdtem ezt gyakorolgatni, és hát, hogy minden nap úgy megcsináltam egyszer-kétszer, és így végeztem. És így, én nagyon pozitív voltam, mert gondoltam, csak megrántottam, és már így éreztem is valamiféle javulást, és utána éreztem, hogy teljes mértékben le vagyok már blokkolódva, és tegnap jött a ítélet.
Erről majd még fogunk beszélgetni, hogy de veled, ha ilyen történik, akkor sem veszítesz a lelkesedésedből, meg nem látja rajtad az ember, hogy nagyon-nagyon oda lennél. Ádám, te hogy vagy?
Benne mindenféle érzés kavarog. Egyfelől én itt laktam 24 évig a Nyúl utcában, és 5 éve költöztünk el, szóval, és szerintem kb. 5 éve nem sétáltam itt Majorba, úgyhogy egyfelől ilyen nagyon, nagyon szép volt ide megérkezni. Meg izgatott is vagyok, mégis itt vagyok a VMM podcast stúdiójában. Nagy dolog, meg egy picit ilyen elnyűtnek is érzem magam, szóval nagyon unom ezt a covidos történetet, hogy mindig minden változik, hogy maszkot kell hordanunk, szóval, hogy ilyen fáradtan vagyok. Szóval azt hiszem az az alaprezgés, hogy olyan kicsit olyan fáradt vagyok.
Igen, szerintem mindannyian, és ehhez is kapcsolódik egyébként így az első kérdésem hozzátok túlmenően azon, hogy vagytok. Hogy érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy teljesen eltérő területről érkeztek, és hogy ahogy én ismerlek titeket, amennyire ismerlek titeket, mert már dolgoztam mind a kettőtökkel együtt, így nagyon sok közös pontot véltem felfedezni, és ezt majd most ki fogjuk bontani a beszélgetésben, de az első kérdésem az pont az lenne hozzátok, hogy a koronavírus járvány az Ádám a te munkádat abszolút fókuszba helyezte, és nagyon felértékelődött ugye a mindfulness, és az, ami a te területed, és a tudatos jelenlét. Erre azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyobb hangsúlyt próbáltak fektetni a Covid alatt. Vicca, te meg színésznőként a te szakmád az extrém módon háttérbe szorult szinte, vagy nem túlzás kijelenteni, hogy ellehetetlenítette a járvány. Hogyan élitek meg ezt? Milyen változások zajlottak bennetek, meg körülöttetek így az elmúlt időszakban?
Valóban felértékelődött így a mentális egészség, tehát szóval a Covid az tényleg minden olyat behozott, ami egy élőlény számára stressz tud lenni. Szóval az információ hiány, a kontrollvesztés, meg a bizonytalanság, ez több mint két, vagy hát lassan két éve az életünk része. És hogy, tehát, hogy ez nem csak pszichológiailag, hanem biológiailag fárasztó ebben így benne lenni. Olyan szempontból a mindfulness egy nehéz gyakorlat azért sokaknak ebben a helyzetben, mert hogy amikor megpróbálunk jelen lenni, akkor pont ezekkel a nehéz érzésekkel találkozunk. Tehát, hogy amikor arra megpróbálok odafigyelni arra, hogy éppen mi van bennem, akkor feszültséget, szorongást, nehéz érzéseket, vagy akár nehéz gondolatokat fogok magamba találni. És valószínűleg ennek lett az a következménye, hogy tudom, meglehetősen megugrott például a magyar társadalom alkoholfogyasztása, de hogy szóval a mentális egészségünkkel mindenképpen többet kellene foglalkoznunk, vagy legalábbis nagyobb az igény arra, hogy ezzel ügyesen foglalkozunk.
Bica?
Annyira érdekes, hogy éppen nem éreztem azt soha, hogy feszült lennék, még az elején sem, meg most sem, és nem is érzem azt, hogy elegem van, és változzon már meg a helyzet, de szerintem azért van, mert én azt az utat választottam magamnak már nagyon sok éve, hogy a bizonytalanságban élek. És én ehhez nagyon-nagyon tudok alkalmazkodni már, mert ugye az, amikor én otthagytam a Szolnoki Színházat, akkor egy bizonytalan létbe léptem át. Akkor még nem volt igazából meg a filmszínészi utam sem, akkor kezdődött, akkor alakult ki, és volt olyan bizony, hogy egy évig én nem játszottam sehol. És megszoktam nagyon ezt az állapotot. Tehát, hogy erről is beszélünk, hogy tudatosítottam magamban, hogy ez van most, és akkor majd én megyek egyik napról a másikra, és majd úgy próbálom nem csak a túlélni, hanem élvezni a dolgokat is. Úgyhogy én nem fáradtam el benne, mert valahogy próbáltam el is engedni, mert mondtam, hogy én igazából nem tudok mit hozzátenni ez a dologhoz, csak annyit, hogy védekezek, tehát mindent megteszek, de hogy tőlem függetlenül alakulnak a dolgok, és akkor így vártam, hogy majd mi lesz, és akkor így szépen így formálódtam ezáltal.
Ez talán pont a magja annak, amit te igyekszel átadni embereknek, és hogy Ádám, a te szakterületed, az a pszichológiai rugalmasság is, és azon belül is ennek az egyik tudományfilozófiai háttere, a funkcionális kontextualizmus. Ezt nagyon gyakoroltam, hogy ezt szépen ki tudjam mondani.
Nagyon ügyes.
Köszönöm ezt a szót, és hogy ennek az a lényege, hogy egy érzést nem az alapján definiálunk, hogy jó vagy rossz, jogos vagy jogtalan, hanem hogy segít-e minket, és nagyon érdekes volt, amikor erről olvastam általad, hogy a félelmet, mi így főleg az európai kultúrában nagyon szeretjük egy ilyen negatív jelzővel felruházni, hogy a félelem az automatikusan rossz dolog, de hogy közben a félelem is nagyon sok mindenhez tud minket segíteni, és hogy ez a kérdésem, hogy ti féltetek-e? Vagy hogy mikor tapasztaltatok meg olyat, hogy a félelem jótékony hatással volt rátok?
Ami így elsőre eszembe jutott, az, amikor tavaly, tavasszal belázasodtam. És hogy nem csináltam gyors tesztet, ugye egy napig, és hogy szóval nagyon azt hittem, hogy covidos vagyok. És hogy szóval, hogy azon gondolkoztam, hogy ebben az egészben az a legrosszabb. Nem voltam annyira rossz, lázas voltam, de hogy így tehát hogy ott volt bennem a gondolat, hogy na mikor lesz rosszabb, szóval, hogy mikor kezdek el. Hogy nagyon nehéz volt az, hogy önmagában a jelen pillanat, vagy szóval az állapotom, az nem volt rossz, de hogy folyamatosan ott volt bennem az, hogy na, akkor most covidos, mikor lesz rosszabb. Ilyenek, vagy ez volt, ami leginkább eszembe jutott. Aztán, amikor beütött ez az egész COVID, ahogy két évvel ezelőtt, hát akkor azért volt bennem, hogy akkor most hogy lesznek a munkák, tehát hogy azért sok előadást tartok, sok ilyen sok személyes workshopunk volt, ezeket így a 2020 márciusában mind lemondták így egyik pillanatra a másikra, és akkor azért ebben volt egy ilyen egzisztenciális bizonytalanság, van három lányom, szóval, hogy akkor miből fogunk élni, meg hogy lesz. Tehát ott azért az egy elég ijesztő helyzet volt, én sem tudtam vele nagyon mit csinálni, hát azt, hogy teszem, amit tudok, és akkor alakultak a dolgok, de hogy ilyen ijesztő, vagy nehéz érzéseket azért visszatok idézni így az elmúlt két évből.
És volt, hogy ez a fajta félelem pont, hogy előre lendített, hogy mondjuk így ástruktúráld azt, hogy ahogyan dolgozol, hogy nyilván ugye az online-ra terelődött a hangsúly, hogy éreztél-e ilyet, hogy félsz, de pont ez sarkalt tettekre.
Igen, szóval próbáltam mindig úgy nyitottan hozzáállni ez a félelemhez, hogy ne olyan dolgokat csináljak, aminek az a következménye, vagy az a célja, hogy a félelemérzés csökkenjen bennem, hanem hogy a félelemérzéstől függetlenül tudjam azt csinálni, ami fontos. Az jutott eszembe, hogy szóval minden orvos meg orvos hallgató tudja, hogy amikor észreveszünk magunkon valamit, akkor nyilván rögtön a legrosszabbra gondolunk, és erre emlékeztem, hogy amikor észrevettem, hogy egyszer volt egy ilyen kis csomó a nyakam, mondjuk Jézusom, biztos valami szörnyű, limfotikus daganatom van. Szóval, hogy nyilván ilyenkor sokkal könnyebben figyelek oda az egészségemre két hétig, amíg az ott van. Tehát, hogy ugyanaz, hogy nagyon negatív pozitív gondolat, hogy Jézusom van bajom, ez segít abban, hogy akkor egy picit így ügyesebben odafigyeljek az egészségem. Nem az... Na, igen.
Most nem féltem, tehát hogy engem nem ijesztett meg, hogy láttam ezt az egész helyzetet, ami körülöttem volt, de én nem féltem attól, hogy megbetegszem, meg ha megbetegszem, hogy nem fogok belőle kilábalni, mert hogy én minden nap úgy próbálok jó viszonyban lenni a testemmel, lelkemmel, és én megtámogatom nap mint nap, és több éven keresztül már ezt teszem. Mert hogy én ezt tanultam is egyrészt a Gyuri bácsitól is, akinek a teáit fogyasztom már nagyon sok éve, és ő mindig mondta, hogy hát emberek, ott követitek el a hibát, hogy mindig csak akkor kezditek ide a gyógy dolgokat, meg akkor támogatjátok meg magatokat, mikor már baj van. És én ebben nagyon jó vagyok egyébként, hogy én minden nap így szánok időt magamra, el szoktam beszélgetni magammal, és akkor én ebben bízok, hogy ez a befektetett idő, meg energia, ez szerintem utána hasznosul ebben is, vagy ezekben a szituációkban, amikor stresszes állapotok vannak, vagy amikor jön egy ilyen fajta járvány is például.
És ha leválasztjuk a járványt, milyen mindennapos félelmek vannak bennetek, és azt hogyan küzditek le?
Igen, szerintem a létbizonytalanság azért minden ember életét átjárja. Nekem akkor volt, amikor tényleg ott hagytam a Szolnoki Színházat, és akkor eldöntöttem, hogy szeretnék egy új utat magamnak, és akkor persze ott volt, hogy majd ez sikerül-e, vagy nem, vagy hogy milyen lesz, hogy bejön nekem, vagy nem, hogy kell-e majd, vagy nem. Tehát, hogy például ez, vagy amikor elkezdtem angolul játszani, amikor megkaptam az első angol nyelvű szerepemet, és akkor nagyon izgultam, hogy majd amikor a rendezővel kellett beszélgetnem online, mert nagyon nem szeretem az online léteket, attól én nagyon irtózom, mert olyan más, amikor itt személyesen találkozom az emberekkel, sőt, még amikor telefonon beszéltem vele, és így izzadtam nagyon, és mert előtte, nem tudom, napokat próbálgattam, így elképzeltem otthon, bezárkoztam a szobába, és elképzeltem, hogy majd hogy folytatódik ez a beszélgetés angolul. Például nekem ilyen pici félelmeim vannak inkább, hogy amit tudom, hogy majd következik, és akkor én arra fókuszálok, de én nagyon nem szoktam elővetíteni, hogy majd most nem tudom, félek az öregkortól, vagy félek majd attól, amikor majd a gyerekeim lesznek, és attól nem félek, mert rájöttem, hogy mindig hozza majd hogy a helyzet ezt a dolgot, és akkor majd ott leszek előtte, és majd akkor kell megoldanom ezt.
Én elég sok mindent fel tudok idézni. Nagyon igyekszem, szóval nekem nagyon sokat segít a munkám abban, hogy amikor észreveszek magamban egy ilyen nehéz érzést, vagy észreveszek magamban egy ilyen nehéz gondolatot, akkor mindig nyugtázom, hogy na. És hogy tök jó, hogy ezt is észrevettem. Tavaly januárban erre nagyon emlékszem, és sokat meséltem is, ilyen oktatók, hallgatókat, vagy a pszichológusokat, hogy ilyen egyéni, mentem, szóval, hogy 2-3 hétig nem dolgoztam egyáltalán, és akkor pont ilyen sok felső vezetővel dolgoztam tavaly január környékén, és úgy emlékszem, hogy így mentem egy bank, és akkor így, nem tudom, nagyon benne volt a fejemben, hogy szóval, hogy most én egyáltalán mit tudok ezeknek mondani? Tudok egyáltalán nekik segíteni? Biztos nem tudok. Hát szóval, hogy mi értelme van egyáltalán a munkámnak is, hogy ezen rögtem, hogy nem gondoltam, hogy 30-hány évesen még ennyit fogok így szorongani, és hogy akkor így nyugtáztam. Tehát ugye arra próbáltam odafigyelni, hogy annak ellenére, hogy ezek a gondolatok így bennem vannak, ennek ellenére hogyan tudok így nyugodtan, lazán így leülni.
Bocsánat, de most csak rácsatlakozok, hogy látod, mondtad azt, hogy szorongás, de félelem, de az két különböző dolog, nem?
Hát szóval az egyik az, ami, tehát nagyon fontos külön választani, hogy mi az, amit érzek, meg hogyan cselekszem. És mindig ezt szoktam így a bátorságot hozom általában példának, ezt az egyik lányommal csináltuk meg, lovagol, és hogy szóval, hogy a bátorság az tett vagy érzés. Mert ugye mindig azt szoktunk mondani, hogy akkor valaki bátor, akkor inkább érzésre szoktunk gondolni, de hogy alapvetően, hogyha valaki bátorságot érez, és megcsinál valamit, akkor az nem bátor. A bátor az, aki a félelme ellenére megtesz valamit. Mm-hmm. És hogy szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy érzem magam valahogy, ezt így tudatosítom, és akkor ettől függetlenül eldöntöm, hogy mit szeretnék csinálni. És általában azt szoktuk elrontani, vagy hát szóval, hogy evolúciósan úgy vagyunk inkább húzalozva, hogyha van valami nehéz érzésünk, vagy valami nehéz gondolatunk, akkor ez arra késztet minket, hogy csináljunk valami olyat, hogy ez az érzés, vagy ez a gondolat oldódjon. Tehát, hogy így éltük túl a világot. Jött a kartfogtigris, feszültséget, szorongást éltünk meg, és vagy támadtunk, vagy menekültünk. Amikor van egy gondolatom, hogy nem vagyok elég jó, akkor hát inkább nem vállalom ezt a felkérést. Szóval, hogy csinálok valamit, amitől ez csökken, és hogy alapvetően a pszichológia rugalmasság az arról szól, hogy észreveszem, hogy van bennem egy ilyen érzés, nyugtázom, nem foglalkozom, és inkább csinálom azt, amit szeretnék. Pont ez jutott eszembe, hogy ez, amit mondtál, funkcionális kontextualizmus megközelítésként, hogy ezt szoktam példaként hozni, hogy ha van egy olyan gondolatom, hogy nem vagyok rá képes, akkor ezt mi úgy szoktuk címkézni, hogy ez egy negatív gondolat, vagy egy önbizalom hiányos gondolat. De úgy tudom, nekem másodéves orvostan hallgatóként, amikor egyszer egy buliban kicsit többet ittunk, mint kellett volna, akkor egy ilyen pécsi panel 8. emeletén, így amikor néztem ki a teraszról hajnali 3-kor, akkor volt egy hangon, milyen jó lenne megpróbálni tolke repülni. És jött ez a gondolat, hogy nem vagy rá képes.
És milyen jó, hogy
ez a gondolat, ez megmentette az életemet. Viszont, hogyha amikor felkérnek a VMM podcastbe, hogy beszéljek mindfulness, és ott van ez a gondolat, hogy nem vagyok rá képes, ott viszont így nyugtázom, hogy oké, ez itt van, most ebben a helyzetben nem segít. Tehát, hogy amit mondtál, szóval ez nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy mi az, ami bennem van, mi az érzés, mi a gondolat, mi a késztetés, és mi az, amit szeretnék csinálni, tehát, hogy mi a magatartásom.
Ez még egy nagyon érdekes kérdéskör, hogyha negatív érzések vannak bennünk, akkor nagyon sokszor az a külső tanács, hogy vagy nyomja el az ember, vagy valahogy próbálja meg elengedni, legyen rezisztens, és hogy ez is nagyon érdekes volt, amikor azt mondtad, hogy ez sokszor abba csapált, hogy a jóra is érzéketlenné válunk. Erről, hogyha beszélgetünk még egy sort, hogy ez is azt gondolom, hogy lehet, hogy most egy ilyen nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, vagy akár az egész életünkben, hogy próbáljuk a negatív dolgokat így elviselni, és hogy figyelhetünk arra, hogy ez ne csapjon át abba, hogy a jóra is érzéketlenné válunk.
Hát igen, szóval, hogy amit mondasz, ez az érzéketlenítés, ez nagyon jellemző. Ez tehát egyre visszább mennék, miért van az, hogy így nagyon kerüljük ezeket a negatív gondolatokat? Hát szóval, hogy az agyunk az így nagyon könnyen kombinál. Ez egy ilyen szuper evolúciós készségünk, de hogy például, amikor azt halljuk azt, hogy van olyan, hogy szorongás oldó gyógyszer, vagy feszültség csökkentő gyógyszer, vagy feszültség oldó tréning, akkor viszonylag hamar összekombinálja az agyunk, hogy te várj egy picit, mire is kell gyógyszer? Hát a betegségre. Ezek szerint a feszültség betegség, mert van gyógyszer, ami oldja. Feszült vagyok, beteg vagyok, tehát hogy nem vagyok normális. És onnantól kezdve, és akkor onnantól kezdve sokszor észreveszünk, nem feltétlenül tudatosul, hogy feszültek vagyunk, de azt gondoljuk, hogy Jézusom, tehát, hogy velem valami nincs rendben. És akkor megpróbáljuk ezek, nem elég, hogy itt a COVID, még feszült is vagyok, még a végén magas vérnyomásom lesz, meg infarktust kapok, mert feszült vagyok, mert stresszbeteg leszek. Tehát, hogy nagyon hamar kialakul ez, hogy próbáljuk ezeket a nehéz érzéseket automatikusan elnyomni. És akkor a szervezetünk, hogy az agyunk bedobja ezt az opciót, hogy te figyelj, mi lenne akkor, ha nem éreznél. És hogy ez így a céges világban, vagy akár az orvosok között, vagy egészségügyi dolgozók között, ez elég gyakori, hogy megtanuljuk, hogy nem érezzük a rosszat, nem érezzük a feszültséget, nem érezzük a fáradtságot, nem érezzük a szomorúságot. Tehát ezzel kapcsolatban saját élményem is van, hogy a mentőápolóként viszonylag hamar így megtanultam, hogy nem törnek össze ezek a dolgok, csak hogy nagyon hamar megtapasztaltam azt is, hogy oké, hogy semmi nem rendít meg, de hogy semmi nem érint meg. Tehát, hogy én mindig úgy szoktam gondolni, hogy van egy ilyen inga. És akkor, hogyha ez mind a két irányba kileng, az a szupi. És hogyha ez ott középen megáll, az ugye ez az érzéketlenítés. És akkor oké, hogy nem érzek rossz érzéseket, meg nem érzékelem a feszültséget, meg nem érzékelem a szorongást, de nem vagyok, tehát nem érzékelem azt, amikor éppen jó.
Vicce, erről neked van tapasztalatod, hogy színésznőként azt gondolnám, hogy ha van egy forgatás, van egy próba, van egy előadás, akkor ugyanúgy el kell nyomnod a rossz érzéseket, vagy a magánéleti problémákat. Éreztél ebből ilyen jellegű negatívumot, hogy akkor annyira el tudtad folytani esetlegesen a rossz dolgokat, hogy már a jók megélése is nehezebben ment?
Ez nem jellemző rám, úgy érzem, hogy így elnyomnám ezeket a dolgokat magamban, mert a félelem az nekem nagyon erősen mutatja az utat is, hogy mivel van dolgom, meg hogy ez reális félelem, vagy nem, ez csak az agyam produkálja, vagy tényleg olyan dologból jön, ami benne már régóta lakozik, és amivel foglalkoznom kell. Tehát, hogy én ezt is nagyon szeretem, hogy ezek így ilyen hangok, belső hangok, és akkor én így felfedező útra indulok magamban. De ugye, amikor valami történik velem, úgy magánéletemben, akkor én azt szerintem felhasználom akkor, amikor játszom például. Ezért is mondjuk sokan mondják, hogy jó nekünk színészeknek, mert ki tudjuk magunkból adni ezeket a feszültségeket is. és a másik meg, ahogy így említettük, ugye a tudatos jelenlét, akkor én valahogy ezt ki tudom úgy kapcsolni, és akkor ott vagyok ebben a szerepben, amit pont épp játszom. És mindig azt szoktam mondani, hogy ha erre nem lennék képes, akkor nem biztos, hogy keresni valom lenne ezen a pályán. Mert pont ez a lényeg, hogy akkor én egy másik emberkét játszom, egy más karaktert, és akkor én az ő bőrébe és a bújok, és az ő érzelmeit próbálom közvetíteni.
Olyan érdekes, hogy nem annyira rárezonál arra, amit te tanítasz, és amit te meg mindennapokban művelsz, hogy azon gondolkozom, hogyha valaki annyira inspirálódik ettől a beszélgetéstől, hogy na most ő is tényleg szeretne tudatosan jelen lenni, hogyan lehet, mert elkezdeni sokszor nehéz, de sokakban ez a kezdeti lendület így megvan, hogy jó, elkezdem. És aztán ugye ez az ilyen életpálya modell, aztán így sokszor bezuhan, és akkor ez így nem valósul meg. Mit tudsz azoknak tanácsolni, Ádám, akik tényleg ezt egy ilyen hosszú távú változásként szeretnék beépíteni az életükbe?
Szerintem az első és az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miért szeretné ezt megtanulni, tehát hogy miért fontos neki, hogy jelen tudjon lenni. Mert ugye nagyon sokszor azt várjuk ettől a jelenléttől, vagy legalábbis azt tapasztalom, hogy azt várjuk ettől a jelenléttől, hogy ez így megváltozta, hogy ilyen jó lesz, kiegyensúlyozottak leszünk.
Hát ez ilyen csoda módszerek mindig nagy kereslete
igen,
van.
Igen, hogy megtanuljuk a gondolatainkat kontrollálni, meg elengedni, meg szóval, hogy hát és ezt sajnos ezt nem tudja, hanem hogy arra tanít meg, hogy képes legyek szabadon viszonyulni a belső dolgaimhoz, tehát hogy képes legyek szabadon hozzáállni ahhoz, ami éppen bennem van. Én azt szoktam mondani, hogy ez kicsit olyan, mintha információt gyűjtenénk. Tehát, hogy ahhoz, amikor jó döntést akarunk hozni, akkor ahhoz minél több információra van szükségünk. És tehát, hogy amikor tulajdonképpen döntést akarok hozni azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, hogy most akkor szólok, nem szólok, kedvesen szólok, vagy mufúcan szólok, vagy megteszem, vagy nem teszem, tehát ez sokszor automatikusan történik, és attól függ, hogy éppen feszült vagyok, vagy derűs vagyok, vagy ideges vagyok, vagy nehéz gondolataim vannak. Mm. Tehát ilyen reaktívan működünk. És a mindfulness az alapvetően abban segít, vagy ahhoz egy ilyen nagyon fontos építő elem, hogy képesek legyünk ilyen reflektíven működni, és észreveszem, hogy van bennem valami, feszült vagyok, szomorú vagyok, van egy olyan gondolatom, hogy ezt nem tudom megcsinálni, meg van egy olyan gondolatom, hogy azt gondolják, hogy... De hogy ezektől függetlenül, hogy hogyan tudok dönteni. Tehát, hogy alapvetően így érdemes hozzáállni, hogy ez igazából csak információkat ad azzal kapcsolatban, hogy mi van bennem. De hogy amikor feszült vagyok, szomorú vagyok, fáradt vagyok, ideges vagyok, akkor szóval ezt fogom megtapasztalni. De hogy igazából onnantól kezdve, hogy képes vagyok ezekkel mondjuk így együtt ülni, hogyha az ember meditációt csinál, vagy ilyen figyelemfókusz gyakorlatot, akkor az történik, hogy ülök mozdulatlanul. És akkor lesz egy olyan gondolatom, hogy ennek így nincs értelme. Vagy hogy ez a hülyeség. Vagy hogy mennyivel ilyen haszontalannak élem meg magam. És akkor
főleg ebben a felgyorsult...
És akkor felállok, és csinálok valami hasznosat.
Igen, főleg ebben a felgyorsult világban.
Hát, szóval, hogy szintén, tehát, hogy én sokszor tapasztalom, vagy sokszor nem, azért nem sokszor, de hogy egyet többször találkozok azzal, hogy így a nagyon fiatal generációnak, aki mondjuk iPhone-nal, meg TikTok-kal nő fel, szóval, hogy a mindfulness az baromi uncsi. Tehát, hogy számukra ez kínzás. Tehát, hogy viszont ennek az a nehézsége, hogy ők meg baromi nehezen kapcsolódnak önmagukhoz, baromi nehezen kapcsolódnak egymáshoz. Tehát, hogy egy párbeszéd, ahol nem történik semmi, csak beszélgetünk, szóval az ugyanolyan uncsi számukra, de hogy szóval, hogy így meg azért nagyon nehéz lesz teljes életet élni. Mert nyilván hozzá, de ezt én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy amikor 50-nel megyünk az úton, akkor ez tök gyorsnak hat. Viszont amikor felmegyünk az autópályára, megyünk 200-zal 20 percig, és utána visszakapcsolunk 50-re, az halál lassúnak tűnik. És hogy szóval, hogy ők úgy élik az életüket, hogy folyamatosan 200-zal mennek, így a TikTokon, meg a Facebookon, szóval ezeken keresztül, és amikor csak benne vannak egy sima beszélgetésbe, hát ez halálosan unalmas. Na, és hogy szóval, hogy nyilván felnőttek mi is erre is egyre érzékenyebbek vagyunk, vagy egyre hajlamosabbak vagyunk, és a mindfulness egy picit abban segít, hogy azáltal, hogy képes vagyok információt gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy mi van bennem, egy picit ügyesebben tudok viszonyulni magamhoz, egy picit ügyesebben tudok kapcsolódni magamhoz. És ezen keresztül picit ügyesebben tudok kapcsolódni a többiekhez. És hogy az élet értelme valahol azt gondolom, hogy az, hogy ügyesen tudjunk kapcsolódni egymáshoz.
Na de, bocs, csak hogy olyan érdekes, hogy te akkor tényleg úgy érzed, És azt gondolod, hogy ugye mindfulness, és ez a nagyon sok könyv, meg anyag, tehát tényleg most már azt érzem, hogy most már ez mindenhonnan ez folyik, ja. Hogy akkor ez csak a, főleg a mi korosztályunkat izgatja ennyire, tehát úgy mondjuk, aki 30, 40, 50 és azon felül, mert ugye meg azt látom, hogy most meg már átestünk a ló másik oldalára is, hogy néha már az emberek annyira csak magukkal foglalkoznak, hogy elemzik magukat, hogy már ott ülnek a bokor közepén, és már össze vannak szurkálva, és már csak ezt látják, hogy ővelük mi van, és nem tudnak kitágulni egy picit, hogy megnézzék, mi van a bokron túl.
Abszolút. Hát, hogy, szóval, hogy mi, igen, tehát, hogy most miért vagyok egészséges? Azért vagyok egészséges, hogy egészséges legyek, vagy azért vagyok egészséges, hogy az életfeladataimat el tudjam látni? Vagy szóval, hogy azért akarok jelen lenni, mert a jelenlét menő, vagy azért akarok jelen lenni, hogy képes legyek kapcsolódni a többiekhez? Szóval, hogy borzasztó fontos, hogy ez nem egy cél, hanem egy eszköz ahhoz, hogy minél teljesebb életet élhessünk, tehát, hogy minél inkább tudjunk kapcsolódni így a valóság. Meg így az embertársainkhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ebben segít nagyon sokan.
Itt a neked, ez a fajta tudatos jelenlét, amit te képviselsz, ez ösztönös, vagy erre te hangsúlyt fektettél, és képezted magad, és te is bejártál egy utat ebben, hogy ott tartasz most, ahol?
Biztos, hogy volt, vagy van utam is ezen a területen, de hogy azt gondolom, hogy bennem ez úgy ösztönösen volt, mert ugye arra is emlékszem, amikor ugye amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor tényleg leírtam egy papírra feketén-fehéren, hogy mi van bennem, milyen képességek burjánzanak bennem, mire nincs képességem, és így leírtam, hogy én tudatosuljon bennem, tehát így akkor milyen úton irányuljak el. Tehát ott is bennem volt ez. És aztán nagyon emlékszem, amikor volt egy nagyon intenzív korszakom, amikor ugye volt egy ilyen váltásom, kapcsolat. Hát most jól kimondom, mert igazából nagyon jobban vagyunk, tehát amikor a férjem és én szakítottunk, akkor tudom, hogy én például bennem akkor történt meg nagyon-nagyon a változás, hogy akkor én elkezdtem vizsgálni egyrészt magunkat, magamat is, a kapcsolatban magamat, őt és minket. És ez nekem nagyon fontos volt, hogy így megnézzem reálisan is, hogy milyen dolgok történtek, mert ugye ez ilyenkor, tehát én nagyon benne voltam érzelmileg. Tehát, hogy ilyenkor fáj, tehát hogy azt érzem, hogy belehalok, meghasad a szívem, és akkor azt meg tudtam csinálni, hogy akkor egy kicsit úgy kiléptem ebből, és megnéztem, hogy lépésről lépés, hogy mik voltak a, most mondhatjuk azt is, hogy hibák, vagy nem hibák, ki hol vétett, ki mit tett bele, és akkor indultam el én nagyon tudatosan ezen az úton. Akkor még egy-két könyvet is használtam, megvásároltam, és akkor így tudom, hogy ilyen bementem a könyvesboltokba, és ilyen 5-10 könyvet egyszerre megvettem, és volt néha olyan, hogy így lapoztam, és mondom, én ezt tudom, most nem azért, hogy mondjam, óristen, hogy olyan érdekes, hogy néha, tehát, hogy akkor tudatosul, hogy basszus kulcs, én ezt tudom, és megtámogatta bennem ezt a tudást, ami már bennem ott volt, csak nem tudtam, hogy ez jó, vagy nem jó. Tehát, hogy én ezen a szinten is érzem ennek a fontosságát például, hogy elkezdjünk bízni a megérzéseinkben, és ezekben a hangokban is, amik ott vannak bennünk.
Ahogy az agyunk arra van evolúciósan kalibrálva, hogy problémákat generáljon, és megoldjon aztán, ennek van valamilyen magyarázata, hogy miért csak akkor tudunk úgy igazán ránézni retrospektív dolgokra, hogy miket hibáztunk, mit kellett volna jobban értékelni, stb., amikor már van egy ilyen nagy törés, vagy valaminek vége szakad, vagy valamit elvesztünk. Hogy azért ez szerintem nagyon sokunkra jellemző, hogy akár csak a teák kapcsán, hogy amikor már baj van, akkor értékelem, hogy egyébként eddig egészséges voltam. Amikor egy kapcsolat véget ér, akkor jövök rá, hogy mennyit jelentett a másik.
Hát ugyanúgy a probléma megoldás miatt, szóval, hogy ez alapvetően úgy van, hogy van egy túlélő működésünk, meg van egy probléma megoldó működésünk. A túlélő működés az akkor lép életben, amikor veszélyben érezzük magunkat. Klasszikusan az információ, ilyen bizonytalanság, kontrollvesztés, ezek, ami ilyen veszélyesek. És hogy, szóval maradjunk a kartfújtigris példánál, ugye jön, érzem magamban a szorongás, a feszültséget, a halálfélelmet, bekapcsol a probléma megoldó működés, hogy csináljak valamit, hogy ezek az érzések egy picit enyhüljenek, vagy támadok, vagy menekülök. Most amikor, tehát, hogy benne vagyok egy párkapcsolatban, és jönnek ezek a kételyek, hogy most vajon elég jó-e, nem, jön a bűntudat, jönnek ezek a nehéz érzések, ugye hát a nehéz, az veszélyes, tehát hogy nem normális ilyeneket érezni, inkább nem foglalkozom vele. Ugye bejön a probléma megoldás. Tehát, hogy amikor nehéz érzésekkel, nehéz gondolatokkal találkozunk, akkor bekapcsol ez a probléma megoldó üzemmód, hogy inkább nem foglalkozom vele. Ugye amikor, mit tudom, este fáradt vagyok, és nem tudom, nehéz gondolataim vannak, akkor inkább előveszem a telefonomat, és bambulom, mert addig sem azon, hogy addig sem ezekkel a nehéz gondolatokkal vagyok együtt, vagy unatkozom, fenn se akar unatkozni, inkább csinálok valamit, hogy ezt ne érezzem. Tehát, hogy ez a probléma megoldás nagyon benne van abban, hogy nagyon sokszor már csak akkor muszáj ránéznünk egy ilyen működésre, amikor már nincs másik opció.
Mi lehet a megoldás, hogyha mondjuk ez egy párkapcsolatban történik, hogy az egyik fél érzékeli, hogy probléma van, és szeretne róla beszélni, meg szeretné akár együtt élni, hogy most mi ebben a nehéz, a másik viszont teljesen lezár, és azt mondja, hogy na, ő meg mondjuk inkább aludna, telefonozna, olvasna, mert ő meg nem szeretne ezzel foglalkozni.
Hát nehéz ügy. Az elfogadás az mindenképp, tehát hogy... Elfogadom, hogy a másik még erre nincsen kész, mondjuk, de hogy azért igyekszem ezt így sok előhozni többször, de nyilván az a klassz, hogyha ezen közösen akár ilyen párterápia keretein belül tudnak foglalkozni.
Igen, ez egy piszkos, vészkos, kevény dolog, amikor tényleg érzed, hogy baj van, és a másik nem tud veled kommunikálni. Mondjuk, hála Isten, én is ilyenben soha nem voltam. Mindig olyan emberek lettek körül, akikkel tudtam kommunikálni, és ha baj volt, akkor meg tudtuk beszélni. De vagy én úgy érzem, hogy ilyenkor lehet, hogy mind a kettőnek kell változtatni a hozzáállásra, annak is, aki nagyon meg akarja beszélni a dolgokat, vagy untalan beszélni akar. Tehát, hogy meg kéne figyelni, vagy hasonulni egy picit a másikhoz, és ugyanakkor a másiknak is észrevenni azt, hogy a másiknak meg sokkal több igénye van erre. De hogy ez, én mindig abból indulok ki, hogy ez a figyelem, hogy ne én legyek az életem központjában, hanem hogy fontos legyen a másik. És szerintem, hogyha ez van, hogyha én ezt tudatosítom, minden egyes nap, hogy kinyitom a szemem, és nekem mindig a párom ilyen újdonsult erővel halt. Tehát, hogy mindig meg az anyukám, meg a családom, és szerintem itt meg a gyerekeknél nagyon sokat lehet tanulni, vagy a gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni. Mert ők olyanok, hogy így rácsodálkoznak mindig a dolgokra, és nagyon örülnek a dolgoknak, és én például erre ezt napi szinten gondolok erre, hogy ez ne vesszen ki belőlem.
Ádám, neked 3 kislányod van, miket tanulsz tőlük? Vagy legutóbb? Na, legutóbb, hány évesek?
A legnagyobb az 8, és nem, most lesz 8 áprilisban. A középső 6,5, és a legkisebb most volt 4. Hát, ja, sok mindent tanulunk egymástól.
Hú, fog még a fejed fájni majd, amikor...
Fog.
Egy ilyen 10 év múlva,
igen.
Pont.
És hogy valamikor nagyon tudom őket szeretni, és nagyon tudok rájuk haragudni. Tehát, hogy és akkor hogyan tudok jelen lenni azokban a helyzetekben, amikor így nagyon, nagyon feszült vagyok. De általában azzal szoktam játszani, hogy hogyan tudom így a személyesen választott értékeket, így az ilyen nehéz helyzetekben is így, képviselni. Tehát, hogy általában én szoktam őket altatni, vagy én szoktam az esti mesét mesélni, és akkor úgy van, hogy a fürdetés az nálunk sokszor nem ilyen tisztulási, rituálira emlékeztet hanghatásaiban, vagy vizuális élményben, hanem inkább ilyen harcira. És hogy szóval, hogy és tényleg volt, annyira ideges voltam, mert hogy veszekedtek egymással, meg vettem, szóval minden volt, és akkor nem az volt, hogy nem olvasok nekik mesekönyvet, hanem hogy ott a szobában gyújtom fel előttük a mesekönyvet, hogy lássák, hogy ez jár ezeknek a gyerek. Na, és akkor így eszembe jutott, hogy ez egy kiváló alkalom, hogy így a szeretet, mint értéket most így megvalósítsam, és hogy nem egy, hanem 2 mesét fogok olvasni. És hogy, hogy ez mindig ezt szoktam hangsúlyozni, hogy amikor így elkezdtem nekik ezt a 2 mesét olvasni, akkor nem boldogságot, meg harmóniát éltem meg, hanem hogy voltak olyan gondolat, hogy nem lehet gyereket nevelni, hogy nem vagyok konzekvens, hogy miért nem állok, meg dühös voltam, meg feszült voltam, de hogy így a második mese végére így tök jól lenyugodtam. Tehát, hogy nagyon sokszor az, hogy mit élünk meg hogy hogyan cselekszünk, ez 2 külön dolog, és hogy ez a nehéz, azt hiszem így ebben a 21. századi társadalomban, hogy ez érzésekre van kihegyezve, boldogságra, harmóniára, a belső békére. És hogy szóval, hogy ezeket ne, tehát, hogy ezeket a magatartásunkon keresztül tudjuk esetleg megvalósítani, és hogy itt, amikor nagyon magunkkal foglalkozunk, akkor ezeket az érzéseket akarjuk érezni, és valahogy kevesebb hangsúly marad arra, hogy mit teszünk, és hogy én mindig ebben próbálok így segíteni, meg hát a saját életemben is ezt próbálom megvalósítani, hogy hogyan tudok így a nehéz érzéseim ellenére is olyan dolgokat csinálni, amik számomra fontosak, és hogy hát ezt a gyerekek mellett ezt végtelen mennyiségben lehet gyakorolni.
Nagyon érdekes, itt említetted ugye az értékalapú ítélet. Itt az jutott eszembe, hogy egy interjúban mondtad, hogy ugye egy ideig az volt az irány, hogy a gyermekkardiológia lesz a te utad, és hogy tulajdonképpen ott meg kellett hozni azt a döntést, hogy vagy egy sikeres sebész leszel, már pedig, hogyha te sebész leszel, akkor sikeres élvonalba tartozó sebész akarsz lenni, viszont akkor nagy valószínűséggel kimaradsz a három kislányod életéből. És hogy ez egy tökéletes példája, azt hiszem, amikor, de ezt inkább te fejtsd ki, hogy milyen is az érték alapú ítélet, de hogy ez a saját életedből egy jó példa erre.
Igen, igen, szóval, hogy és akkor ott ez egy tudatos döntés volt, de hogy amit vicce mondtál az előbb, hogy benned ezek így megvoltak. Tehát, hogy a pszichológiai rugalmasság az olyan működés, ami mindannyiunkban benne van, és mindannyian szoktunk ilyen döntéseket hozni. És hogy a játék az arról szól, hogy hogyan tudom ezeket az automatikus működéseimet minél tudatosabban az életem minél több területén alkalmazni. De abszolút ez volt, hogy amikor a második lányom megszületett, akkor nagyon sokat jártam be még hatodévesként a gyerek szívsebészetre, és hogy valahogy úgy volt, hogy akkor azon hét én nagyon sokat kellett bejárni segíteni, és az első héten nem is voltam otthon, amikor megszületett a második, és akkor ott kezdtem el ezen így nagyon gondolkozni, hogy ez így hosszú távon nem lesz jó, meg én azért alapvetően ilyen természetközeli fiú vagyok. Tehát, hogy
ebben is hasonlítottok egyébként.
A városban nem nagyon tudnék már úgy létezni. Ott, na, szóval, hogy és borzasztó nehéz, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a következő életemben azért szeretnék gyerek szívsebész lenni. Tehát ugye egyrészt nagyon jó volt ott a társaság, nagyon, szóval, hogy a műtőnek, meg a bemosakot, szóval, hogy ezek olyan, tehát még mindig így összefacsaródik a szívem, amikor ezekre gondolok, de hogy tudom, hogy ennek az érték alapú döntésnek, hogy én alapvetően főleg apuka szeretnék lenni, meg a mentális egészséggel foglalkozni, ennek az az ára, hogy erre ott nemet kellett mondanom.
És egy-egy ilyen döntésnél, akkor te is azt mondod, hogy esetleg jó is, mert hogy én úgy szoktam néha dönteni, hogy így belehelyezkedem, tehát hogy érzésben is, hogy végigjárom azt az utat, például, hogyha sebész lennék, hogy akkor így belehelyezem magam teljes mértékben, és akkor mi lenne, hogy érezném magam, és megnézem azt a másik utat is például. És én például így szoktam ez alapján dönteni. És akkor sokkal könnyebb számomra, már nincs az a nagy hezitálás utána.
Igen. Én manapság nagyon arra próbálok odafigyelni, hogy mi az az érték, ami mentén meghozom a döntést. És hogy én ezt valahogy úgy szoktam lefordítani, hogy próbálok a szívemre hallgatni, mert hogy mindannyiunknak van egy ilyen utasa, mindenki az életünk buszán, aki ez a kárőrvendő, aki amikor szóval eldöntöm, hogy akkor én nem tudom, én nem leszek szívsebész, hanem ezzel fog foglalkozni, és ez valamiért nem működne, meg nem csinálom jól, akkor biztos, hogy ez a kárőrvendő utas ott lenne, hogy na miért nem így döntött. Mondtam, hogy nem ezt kellett volna csinálni. És hogy sokszor, amikor döntést hozunk, akkor inkább, szóval, hogy nem feltétlenül az értékek határozzák meg, hogy melyik irányba megyünk, hanem hogy próbáljuk ennek a kárőrvendő utasnak a hatását minimalizálni. És sokszor inkább olyan döntéseket hozunk, ami így biztos, és hogy nem fogjuk megbánni. És hogy amikor meg értékek mentén hozunk egy döntést, és utána esetleg kiderül pár év múlva, hogy ez egy rossz döntés volt, vagy mint egy gyereknevelés kapcsán igyekszem ebbe kapaszkodni, hogy most úgy nevelem a gyerekeket, ahogy én azt legjobb tudásom szint gondolom, de aztán simán lehet, hogy kiderült 10 év múlva, hogy ez egy baromság volt. És hogy nyilván lesznek nehéz érzéseim ezzel kapcsolatban, de hogy tudok ahhoz visszanyúlni, hogy itt ebben az esetben ez volt az érték. Oké, hogy nem működött, de hogy ott ezt érték alapján hoztam meg, tehát hogy nekem ezt jelenti az, hogy a szívemre hallgatok.
Így, igen, 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 igen.
Félig meddig viccesen mondtad, hogy a következő életedben gyermekszívsebész lennél, de hogy nekem itt van a kérdéseim között felírva, pont az, hogy vicce egyszer te már nyilatkoztál úgy, hogy hiszel abban, hogy nem csak egyszer születünk meg. Aztán utána mondtad azt is, hogy közben néha meg nem vagy ebben biztos, hogy te magad is elbizonytalanodsz ebben. Most hol tartasz ebben a kérdésben, és arra is kíváncsi vagyok, hogy Ádám, én valamiért azt gondoltam volna, hogy te nem feltétlenül hiszel a lélekvándorlásban, de ezt majd most mindjárt kifejtitek, hogy ki mivel hisz ennek kapcsán.
Hát Feled ugye most, hol, most egyébként nem foglalkozom nagyon ezzel a kérdéskörrel. Hát biztos vagyok benne, hogy valamivé válunk halálunk után, tehát hogy ez nem, tehát hogy nem lehet az, hogy elcsendesedünk, tehát mindenképp valahogy ez az energia, ami mi is vagyunk, ez vagy hozzáadódik ehhez a nagy közöshöz, tehát ez nem vész el, mert hogy ha megnézem azt is, hogy mindhármunknak van egyfajta jelenléte, de ez egy energiát is feltételez, ugye, és akkor ez úgy valahol van, vagy valahol ugye lenyomatot képez, és ez nem tud csak a szíved, tehát hogy a szíved megállásával ez nem fog felszívódni. Tehát hogy ez úgy lesz, hogy így ez valahogy így ez itt ledeg körülöttünk. Most így ennyit tudnék mondani erről, de hát nyilvánvalóan nem vagyok meggyőződve arról, hogy most akkor majd én megszületek, nem tudom, egy eretnekként, mert hogy ugye az nagyon szép lenne, hogyha az úgy lenne, hogy a szép, jó életet élsz, és erkölcsös, morális életet, akkor utána megvilágosultan térsz vissza, de ez sem így van, mert hogyha megint megnézzük azt, hogy nagyon fontos az is, hogy fejlődjünk, vagy nekem nagyon fontos, hogy fejlődjek az életemben, de ezt nem azért teszem, mert hogy most majd a paradicsomi állapotokat szeretném, vagy tényleg majd egy szűzanyaként szeretnék visszatérni, hanem nekem ez most fontos, hogy itt vagyunk ebben a létben, és hogy én tudjak valamit adni ennek a csoportnak, ennek a közösségnek is, és hogy ne legyen velem probléma, hanem hogy így tudjunk együtt jól létezni és jól működni. Úgyhogy most én erre szoktam fókuszálni. Ezért sem akarok eretnek lenni, mert az eretnekség számomra egy kis önző dolog. Most én itt tartok, és én meg pont ezt akarom megmutatni, hogy hogyan tudok létezni ebben, hogy itt tényleg kölcsönhatások vannak, és hogy itt ne legyek morcos, és ne legyek agresszív, meg önző, és így ez motivál most engem nagyon.
Egyfelől én sem feltétlenül foglalkozom ugye a halál utáni dolgokkal, én arra fókuszálok igazából, hogy itt hogy van. Nekem nagyon az egyik ilyen kedvenc idézetem a Böjte Csabától, hogy azt mondta, hogy kérdezték így a halálról, és azt mondta, hogy a halálra az életünkre tudunk felkészülni, hogyha az ajándékba kapott életünk ajándék volt mások számára, akkor nyugodtan meghalhatunk. Ez nagyon tetszett. Mindazonáltal én szóval mindig ezen szoktam nevetni magamban, meg van egy barátom, akivel ezt így használjuk, ezt az ilyen kategorizálást, hogy vannak az ilyen fiatal lelkek, meg vannak ezek az idősebb lelkek. Tehát, hogy egyszerűen tényleg van, hogy két 20 éves srác közül ugyanolyan szociokulturális háttér van mind a kettő mögött, de hogy az egyik egyszerűen bölcsebb. De hogy így sokkal szóval, és hogy szóval, hogy ez most így hogy van, meg van, na, szóval, hogy sok olyan embert ismerek, akik hasonló pozícióban, hasonló társadalmi háttérrel rendelkeznek, és hogy az egyik az ilyen nagyon felülete, a másik meg ilyen tök bölcs, tehát, hogy szóval, na, hogy előtte ők mit csinálnak, meg halál után, azt nem tudom, de hogy...
Igen, meg ez is az, hogy két, tehát hogy egy anyának, apának megszületik ugye gyermeke, és azt mondja, hogy Jézusom, ez kitől jött, mert egy egyikünkre se hasonlít például, jött a genetikájában biztos, de hogy így jellemében, karakterében sokszor teljesen más, és ez is hogy van ugye, hogyha ebből a két emberből jött az a kis lény, de hogy mégis más, ugye? Igen. Szóval ezek a csodálatos, mágikus dolgok.
Igen, szóval hogy ezek van, tehát, hogy és ezekre ugye a tudomány soha nem fog tudni választani, vagy nyilván az ilyen nincs, de hogy...
Ők mindent meg fognak tenni, hogy feketé-fehéron ott legyen papíron.
Még a tudatos jelenléthez, Vicca, te mondtad egyszer azt, hogy te mindig minden helyzetben monitorozod magad, éppen akkor, amikor történik. És hogy ez abszolút a tudatos jelenlét definíciójának felel meg, én azt gondolnám, de hogy nem tud-e ez átcsapni abba, hogy az ember már így túlanalizálja magát folyamatosan is, és már mindent próbál beazonosítani, és hogy éppen ez veszi el annak az örömét, hogy megélje a pillanatot.
Hát vannak szituációk nyilván, amikor nem szoktam magam figyelni, például a hálószobában nem szoktam magam figyelni.
Tehát, hogy jól teszed, Vicca.
Átadom magam a pillanatnak. Nem, nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy persze, amikor most is beszélgetek, akkor tehát csatlakozom hozzátok, és akkor nem figyelem magam kimondottan. De hogy már ez egy ilyen, tőlem függetlenül működik már ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, amire én felfigyeltem, hogy ez ott van bennem. Hogy nem tud, engem ez nem kerget az őrületben, tehát ettől én nem leszek ilyen feszült, hanem hogy én ezzel jól működöm. Tehát, hogy ez engem segít nagyon. De például nem véletlenül említettem azt is, hogy azt veszem észre, hogy emberek már csak tehát hogy untalan nap, mint nap önmagukat elemzik, és azt gondolom, hogy ez nem jó, mert hogy ebben, tehát hogy ez nem találják a kiutat egy idő után. Tehát, hogy ilyenkor, tehát, hogy nekem ezért is van, hogy én jutalmazom is magam, meg szeretgetem magam, meg pont ezek a pillanatok, amikor szépen kikapcsolom ezt az önelemző módomat, és akkor utána csak így szépen átadom magam így a létezésnek. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek, hogy mint mindenben, hogy a középútban. Tehát, hogy nem hiszem azt, hogy jó túlzásba vinni bármit is. Hogy nagyon-nagyon kell ennek a keveredése. Amikor ugye sütsz, és akkor beleteszel, és én mindig kóstolgatni szoktam. És itt is ez van, hogy így kóstolgatom, és amikor úgy érzem, hogy most már túl fűszereztem, akkor vissza szoktam venni. És ez megint csak az, hogy érzem azt, hogy mikor billenek ki már ebből az egyensúlyból, vagy a harmóniából.
Igen, hát abszolút. Az a jó, hogyha ez egy szabadon választott működési mód, tehát hogy tudatosan most odafigyelek arra, hogy mit csinálok, mi van bennem, mi zajlik bennem, és van, amikor meg erre nincs szükségem. És hogy az a nehéz, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy engedd el, vagy kapcsold ki ezt, és szóval nem tudjuk elengedni, meg nem tudjuk kikapcsolni. Amikor szeretnénk elengedni, akkor ezzel foglalkozunk, ugye, amikor a meditáció közül, vagy a figyelemgyakorlat közül szeretném kizárni a külső zajokat. És akkor onnantól kezdve, hogy a külső zajokat akarom kizárni, a külső zajokkal foglalkozom. Amikor ki akarom zárni a negatív gondot, amikor nem akarok elemezni, vagy nem akarom önmagam, akkor ezzel foglalkozom is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy észreveszem, hogy ezt csinálom, és próbálok inkább arra figyelni, ami fontos. Tehát, hogy ne kizárni akarjam a dolgokat, hanem sokkal inkább odavinni a figyelmem, ahova szeretném. Hiszem, ezt úgy szoktam összefoglalni, hogy az elengedés az nem akarat kérdése, hanem hogy az itt történik, a megengedés az az akaratnak a kérdése. Ez, hogy megengedem magamnak, hogy most van egy ilyen gondolatom, de hogy ettől még. Hogy meg észrevettem, hogy már megint azon pörgök, hogy miért mondtam ezt a hülyeséget, de hogy oké, de hogy inkább most arra figyelek, ami éppen történik. Aztán megint bejön, visszahozom a figyelmem, tehát hogy folyamatosan. Tehát, hogy így tudom igazából megváltoztatni azt, hogy egy ilyen adott gondolatnak mi a funkciója. Mert simán lehet az, hogy itt van ez a gondolat, és az a funkció, hogy egyfolytában ezzel foglalkozom, akár azáltal, hogy ki akarom zárni, de lehet, hogy annyi, hogy oké, itt van ez a gondolat, megvonom a vállam, és próbálok arra figyelni, amire szeretnék. Tehát, hogy ugyanaz a gondolat, de én döntöm el igazából, hogy hogyan viszonyulok hozzám.
Ica, te 3 országban futottál be nagy karrier, tehát Magyarország, Csehország és Szlovákia, filmek, tévésorozatok, színházi szerepek. Ádám, te pedig mentőápolóként dolgoztál az orvosi egyetem mellett, aztán ugye a gyermekszívsebészet is érdekelt, aztán végül a mindfulness felé fordultál, 3 gyermek édesapja vagy, kutatsz, vállalkozó vagy, hogy azt gondolom mindkettőtökről, hogy egyikőtök sem elégedett meg azzal, hogy akár földrajzilag, akár egy terület szintjén egy helyen teljesítsetek igazán jól, hogy mi inspirált titeket, mi ösztönzött titeket arra, hogy ne maradjatok abban az adott egy helyzetben, vagy egy helyen, ahol már adott esetben jól teljesítetek amúgy is, hanem hogy még inkább kihívások elé állítsátok saját magatokat.
Én nagyon kíváncsi vagyok, kíváncsi természet vagyok, tehát hogy egyrészt arra is kíváncsi voltam, hogy még mi lakozik bennem, arra is kíváncsi voltam, hogy tudok én helyzetekben létezni, ami nem a komfortzónám például, tehát hogy én nagyon szeretek kilépni ebből, mert mindig az az érzésem, hogyha én most valamiben vagyok, ahol nagyon jó, akkor az olyan, hogy ez az a biztos, és akkor megint itt jön vissza az, hogy már azt érzem, hogy akkor az már nem is teljesítmény, mert tudom magamról, hogy ez jó, én ezt már meg tudom csinálni, és akkor mindig húzok valamit, vagy egy új kérdéskör, meg egy új feladat, és akkor nézzük meg, hogy én ebben az új feladatban, hogy teljesítek, és ha meg nem tudom, akkor ez miért van? Tehát, hogy ez engem iszonyatosan izgatott, és valahogy én előrevetítettem azt is, amikor ugye a filmszínészet felé mozdultam el, hogy most akkor itt lennék a színházban életem végéig, és valahogy azt éreztem, hogy ez így nem elégít ki teljesen. És én szeretem azt is, amikor kicsit ilyen elveszettnek érzem magam. Mert hogy az már nagyon rég megfogalmazódott bennem, hogy szerintem azt kéne tanítani az anyáknak, hogy amikor megszülik, vagy amikor megszületett a gyermek, hogy magadban bíz. És ha te magadban feltétlenül bízol, akkor nagy meglepetések nem érhetnek, mert hogy ott lesz mindig ez a védelem. Ez a védelem, ami körülöleled magad, és akkor túl tudsz jutni a dolgokon. Tehát, hogy magad vagy magadnak. Én egyszer ezt leírtam magamnak, és akkor úgy annyira ilyen nagy megnyugvást éreztem, mert ez minden helyzetben meg tud téged segíteni. Úgyhogy bennem ez volt, hogy Én kíváncsi voltam magamra is, hogy hogy viselkedek olyan szituációkban, amik nem kényelmesek nekem, és hogy ezek mit mutatnak. És azért volt az, hogy így elindultam más ország irányába is például, és úgy, meg azt is éreztem, hogy ha már most itt vagyok ezen a bolygón, akkor úgy meg szeretném ízlelgetni, meg rágni minden, tehát hogy élvezni tudjam azt is, amit ő nyújt nekem, meg hogy én is tudjak neki adni valamit magamból.
Most van benned vágy, hogy még valamilyen új kihívás elé áll is saját magad, vagy hogy még tovább feszegesd ezeket a határokat?
Igazából most már úgy megvan nekem, tehát hogy már a recept úgy megvan, és akkor most már jól, próbálok jól főzni ezzel, tehát hogy ne roncsam el az, ami most már megvan, mert hogy ez a nyelvek folyamatos használata, ez nagyon nagy feladat, tehát hogy én szerintem az soha nem fogom igazán teljes mértékben birtokomnak érezni, mert hogy ugye akkor jönne a színház. Ugye én most szlovák nyelven játszom a Szlovák Nemzeti Színházban, miközben nem az anyanyelvem, meg a Nagyszombatban is, és ugye Moliért, és egy szlovák klasszikust, és ezek már megint olyan feladatok, hogy úgy meg szoktam izzadni nagyon. És aztán jön ugye, amikor németül játszom, és ezek folyamatos ilyen gyakorlatozást igényelnek. Úgyhogy én ezekben most már nagyon jól vagyok, meg új karaktereket szeretek kapni, mert azt is tudom például, hogy mit tudok megoldani, pick and pack, amivel tényleg azt érzem, hogy ott vagyok, megoldom, és jó, csak hogy nem vagyok ilyenkor büszke magamra. Úgyhogy én szerintem jönnek majd ilyen, tehát most vagyok 40, és akkor nem, ameddig tudom, addig csinálom, és így mindig jönnek majd szerintem újabb és újabb karakterek, amik szerintem nehezek lesznek számomra is.
És ha nem csak szakmai szempontból vizsgáljuk a kérdést?
Igen, akkor persze, akkor a gyermekvállalás, ami tudom, hogy beköszönt majd hamarosan az életembe, és akkor ott lesz egy újabb szelete az életnek.
Ádám?
Hát nem ez a teljesítményhez való hozzáállás. Szóval, hogy egyfelől én így nagyon sokszor így a túlélés vezérelt, tehát hogy így azért csináltam egyszerre az egyetemet, meg azért mentőztem felállásba, mert hogy valamiből így meg kellett élni. Aztán akkor megismertem fel, akkor házas vagyunk össze, akkor nyilván akkor... Szóval, hogy nem szerettünk volna gyereket. Tehát, hogy egyrészt eszem ilyen bátrak voltunk, hogy akkor ezt így csináljuk, és akkor szerintem sokszor ezért így mentem előre, mert hogy akkor már tudom, én fent kell tartani ezt a családot. Így a szakmai életemben meg, hogy általában csak olyan dolgokhoz nyúlok hozzá, amik úgy igazán érdekelnek, és hogy akkor ebben olyan nagyon, nagyon úgy történnek maguktól a dolgok. Bár pont mostanában meg nagyon egy ilyen nagy dilemmában vagyok így a saját teljesítményemmel kapcsolatban, mert hogy azt vettem észre, hogy egy szupervízió kapcsán, hogy nagyon megtanultam így az elmúlt 15 évben azt, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon sűrű az életem, akkor hogyan tudom így a saját időket, meg szóval hogyan tudom a saját szükségleteimet így kielégíteni, hogy akkor reggel edzem, szóval fel. Tehát ugye azt hiszem, hogy én szétoptimalizáltam magam, nagyon jól tudok működni. De hogy mindeközben meg valahogy így az érzékenységem az, hogy mennyire tudok jelen lenni, mennyire tudok odafigyelni a másikra, hogy mennyire tudok érzékenyen kapcsolódni, az ilyenkor sérül. Tehát, hogy nem nagyon, de hogy annyira, amennyire...
Picit ilyen akasztják a hóhért.
Abszolút, típusú. Abszolút. Szóval, hogy ez egy ilyen óriási nagy dilemma, hogyha nem csinálom nagyon a dolgokat, akkor ebben meg lehet-e élni, de ha nagyon csinálom a dolgokat, akkor meg hogyan tudok kapcsolni. Úgyhogy most ebben az évben én nagyon-nagyon próbálok odafigyelni arra, hogy sokkal kevesebbet csinálok, szóval sokkal többet sétálok az erdőbe, nem tudom, kertészkedem, én viszem a gyerekeket vonattal iskolába, óvodába, szóval, hogy próbálok így nagyon... Ja, szóval ez egy nagy dilemma, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, hogy hogyan lehet itt a 21. századi nagy forgatagban úgy jelen lenni ilyen segítő szakemberként, hogy abból az ember meg is éljen, de hogy annak meglegyen a mélysége.
Hát igen, mert szerintem itt az is sokszor kérdés, vagy mert mindig az van, hogy meg kell élnem, de hogy mire van szükségem, de erről már mi beszélgettünk is, hogy tényleg mire van szükségem, vagy tehát, hogy el tudok engedni bizonyos dolgokat, ami már ilyen rutinszerű, hogy nincs is rá szükségem, de valahogy, tehát, hogy így már ilyen függővé váltam például, és én ezt is figyelem magamban, hogy most már nem, hogy próbálok úgy dönteni, hogy őszintén, hogy én ezzel tudok-e adni, vagy csak azért vállalom el, mert hogy én mert nagy anyagi javakat várok ettől. Például, hogy nekem most már ez egy óriási kérdés az életemben, hogy ne függjek ettől.
Meg ami nagyon érdekes még hasonlóság köztetek, hogy mind a ketten, vagy nagyon távol áll mindkettőtöktől a felhajtás. Tehát Ádám, ezt a te bemutatkozásodban az oldalodon ki is emeled, hogy nincsen jogosítványod, csak fehér ingeket hordasz, most is fehér ing van rajtad, és hogy nem szereted a felhajtást, és vita rólad is tudom, hogy így abszolút mellőzöd ezeket a sztárallőröket, és hogy az jutott még eszembe, hogy vajon ez a fajta visszafogottság is az emberből ösztönösen jön, vagy tanulható? Tehát, hogyha valaki szeretné levetkőzni ezeket az akár felszínes magatartás formákat, akkor tudatosan vissza lehet-e ezeket egy picit fogni?
Én ebben hiszek. Tehát, hogy én olyankor a mérges szoktam lenni, amikor azt mondják, hogy ezen úgyse lehet változtatni, olyan, amilyen, és mondom, hogy ez nem igaz. Nem igaz, mert hogy mindig azt mondom, hogy én is itt vagyok, hogy én is nagyon sok mindenen tudtam változtatni. Jellembeli dolgokon is, dolgokhoz való hozzáállásokon. Tehát, hogy nagyon-nagyon lehet. Tehát, hogy csak fel kell ismerned, és el kell ismerned, hogy akarod-e ezt te megváltoztatni, vagy nem. Úgyhogy nekem volt is egy olyan korszakom, amikor én kiszabadultam otthonról, és akkor elkezdtem dolgozni, és akkor hirtelen egy raherli pénzt kerestem. És akkor azt éreztem, óros, mindent megvehetek, tudod. És akkor két napon belül már nem volt pénz a számlámon. És akkor én megtapasztaltam, de én szerintem, mert én néha szoktam ilyet csinálni, hogy akkor, hogy volt, amikor így az ösztönös énemet éltem, és akkor én megtapasztaltam ezt is, hogy utána mi lett velem. Tehát, hogy hihetetlenül szégyeltem magam, úgy éreztem, hogy teljesen hálátlan vagyok, meg tehát, hogy sorolhatnám, ugye. És nekem ez például nagyon fontos volt, és akkor utána már tudtam, hogy meg kell változtatnom ehhez való hozzáállásomat is például. Úgyhogy én csak annyit akartam mondani, én nagyon hiszek abban, hogy tudunk változni, és tudunk változtatni magunkon.
Én is azt gondolom, én nem tudom, hogy most is el tudok pirulni az, hogyha valaki nagy szakértőként harangoz beszél, hogy nem nagyon tartom fontosnak, meg egy állandó, ez is ilyen szupervíziós kérdésem, hogy nem nagyon tudok arra jó példát, hogy valaki, aki ilyen nagyon nagy ember lesz, ilyen segítő szakmában, hogy ő ne gurul, ez egyik guru. Kedves barátom így szokta, hogy begurulnak. Szóval, hogy hol van az, amikor így elhiszed, hogy neked van igazad, hogy így te tudod. És szóval, hogy ebből azért inkább több a rossz példa, mint a jó. Tehát, hogy emiatt is azt hiszem van bennem egy ilyen tartózkodás ettől. Másrészt meg, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy a munkámnak egy nagyon fontos része, hogy én abban szeretnék segíteni embereknek, hogy megtapasztalhassák azt, hogy ők önmagukban így értékesek. Tehát, hogy ez könnyen megértjük, meg elfogadjuk, hogy igen, értékes vagyok, de hogy ez, amikor az ember úgy ez valahogy így belülről jön, hogy én nem azért vagyok értékes, mert felhajtás van körülöttem, mert nem azért vagyok értékes, mert ilyen autóm van, hanem azért vagyok értékes, mert vagyok. És szóval, hogy a céges világban, amikor beütött a Covid, akkor ez egy ilyen viszonylag nagy, gyakori nehézség volt, hogy a felső vezetők, akik megszokták, hogy ott az irodában ők valakik, akiknek nagy lakosztályuk van, vagy nagy szobájuk van, meg hogy ők a fő. Szóval hazakerültek a home office-ba, ahol ők senkik. Mert hogy a gyerekek pont leszarták, hogy mit mondanak, szóval a feleségük nem tudtak. És ez ilyen tök nagy ilyen egzisztenciális válságokat tud hozni, hogy hát akkor ki vagyok én? Mit érek én az iroda, meg ezek nélkül a külső, a felhajtások nélkül, akkor én ki vagyok. És hogy...
De jó, ez ilyen mentővként is érkezett akkor, nem? Sok ember életére talán.
Hát, hogy mit kezdtek vele, az már egy nagy kérdés, igen, de hogy, na, szóval, hogy ez ugyanolyan, hogy funkcionális kontextet, hogy ez nem jó vagy rossz, hát mit kezdek ezzel a tapasztalattal?
Igen.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, ez volt a közös hang a VMN és a DM közös podcast műsora. Én Kronik Szinti voltam, és Kerekes Vicce és dr. Márki Ádám volt a vendégem. Köszönöm nektek még egyszer.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.